mondta, és akkor a Nulla Neumann bebizonyított, hogy ez egy későbbi cikk, hogy Németországban a közvélemény kutatások a bevezetés után még az is párját rizikoltak, hogyha 1%-ban tévedtek, soha nem tévedtek a sorrendben annak idején, tehát mondjuk az 50-es és a 60-as években, és az már egy egész kivételes volt, ha 1%-ot 10%-i pontossággal általában tévedtek, illetve párták. Ezt elmondod meg, majd arról is elszólt utolsó órán, hogy a milliótoknak rosszabb, mint ahogy mondjuk a 60-as években, vagy az 50-es években, vagy akár még, mint ahogy a 70-es években is mértek. Nos, tehát ugye onnan magyarodtunk idáig, hogy elmondták, hogy milyen felvétel volt, és hogy olyan szempontból is megbízható talán, hogy jól találta ezt a tárgyaknak a sorrendjét, tehát egy jó becslés volt, és nagy adatbázisok alakult, és ezért nagyon sok mindent meg lehetett ismerni. És hát egy picit most először arról fogunk beszélni kicsit egyszerű módszerekkel, vagy bonyolultabb módszerekkel mindenek előtt, hogy ezen a hogy kik álltak akkor, először egész egyszerű táblák alapján sorolt felnőtt meg, hogy ennek a hat pártnak, amely bejutott a parlamentbe, majd aztán mutatott egy ilyen táblázatot is, hogy erről van egy ilyen érdekes összefüggés, hogy milyenek, kik szavaztak rá, milyen volt a társadalom, és hogy mennyien szavaztak, azt most már tudjuk, ugye, hogy hát sokan megosztottak volt, ugye 6 párt volt, és az első 10 párt az együttesen körülbelül 45%-ot szerzett meg, most a legutóbbi választásnál, ugye ez már jóval 80 párt, a legutóbb a 2 legkevesebb párt, meg és másik 2 párt volt, mint a 2015-ben, itt ugye pedig ennek majdnem a dupláját, ugye a szereztés, akit ez. Tehát ez is mutatja, hogy ilyen nagy átrendeződések történnek, most vizsgáljuk meg, hogy mi volt a helyzet 90-ben. Tehát, hogy melyik párt a jelentő. Menjünk az elnyert szavazatok sorra. Az NDF-re apróta jellemző, hogy tehát ő kapta a legtöbb szavazat, az elég széles van is felelően, ami a jellegzetessége, imádjuk, hogy kik szavaztak rá, az alapján a véve két dolog volt, hogy viszonylag magas iskolai végzettségűek, tehát hogy hát átlagosan jóval magasabb az iskolai végzettségű, tehát értelmiségűek, érettségizetetek, tehát az átlagosan jó. Már nem ők kapták, nem lehet azt mondani, hogy az értelmiség, hogy ez volt a legértelmiségű pár, de nagyon magas az értelmiségűek, az aránya. Jellegzetesen erősebb volt a városok. Csak pedig is értem, hogy egy picit a jellege a legutóbbi választáson az MSZP-nek volt egy jelenleg, hogy magasabb a iskolai végzettség általában, és magasabb a városokban, Nyíregyházban és Budapesten és a nagyvárosokban. Akkor ez volt a két jellegzetessége. A másik ekkuzamra elmondom, hogy volt egy fantasztikus jellegzetesség, amit én úgy szoktam, hogy megjegyezzék elmondani, hogy ez az első választás az azt mutatta, hogy rettenetesen erős generációs specifikus különbségek voltak, tehát életkor szerinti különbségek. A 18-tól 30-as évesekig, de az volt a jellemző, hogy azok a Fideszre szavaztak. Tehát, hogy a 30 év alatt a Fideszre pontosan az volt a jellemző, hogy igen nagy arányban a fiatal. nagyon egyszerűen megjegyezhető, hogy ez 10 évenként változott. A 30 és 40 évesek közül
az SZDSZ-re az 30 és 40 évesek szavaztak elsősorban, tehát egy évtizedben ez is.
Az NDF-re az volt a jellemző, hogy arra az akkori 40 és 50 évesek szavaztak. Megint egy évtizeddel ugye a MSZP-re az volt a jellemző, hogy akkor is 50 és 60 évesek szavaztak a legjobban. A két másik pártra, a kisgazda pártra és a kereszténydemokrata pártra, szóval én mondom így, mert jobban megjegyezhető a dolog, pedig az volt a jellemző, hogy a túlsősen a 60 év felettiek szavaztak, tehát egy nagyon idős populáció volt. Relatíve ugye a képletében, és az eltérés az az volt, hogy a falusi néni egy kicsit inkább a kereszténydemokrata pártra, a falusi bácsi azok egy kicsit inkább a kisgazdapártra. Tehát mondjuk egy ilyen különbség volt, de mind a kettőre ilyennek a legidősebbek. Tehát nagyon jelentetes volt az a korsvezetőtől. Azért mondom ezt így el, mert mondom, hogy itt nagyon pregnánsan szinte ilyen dekádonként voltak az eltérések, tehát 10-15-ként könnyen megegyezhető. És azért mondom, mert ha ez nem is ilyen formában, de a magyar társadalomban ma is van egy ilyen korspecifikus megosztás, és ennek egy ilyen jellegzetessége, hogy ha nem is ilyen markánsan, hiszen a két nagy párt azóta ilyen négy pár kockázat és a különböző generációkat tartalmaz, de van egy ma is egy korspecifikus különbség a két nagy párt az összetétel tekintetében, és a többi pártok között is van egy ilyen, tehát a kor az érdekes módon a magyar társadalomban ez a generációs pártspecifikus megosztottság, a jelentetesség, ez sokkal erősebben érvényesül, mint más társadalomban, tehát ez egy elég jelentetes. De visszatérve az eredeti dologra, az MDF-re az volt a jellemző, mondtam, hogy általánosan magasabb iskolai végzettség, inkább városi populáció, falunk erősnek, inkább városi populáció volt rájuk jellemző, egy ilyen 40 és 50 éves generációnak a túlsúlya, és az is jellemző volt rájuk, hogy inkább első generációs értelmiség, második generációs értelmiség, inkább első generációs. Hogy a második legnagyobb párt akkor az SZDSZ volt, ugye 21% körüli szavazattal. Már mondtam, hogy igen magas iskolai végzettség volt a jellemző, tehát igen magas iskolai végzettség. Nagyobb arányú az MDF-hez képest a másodgenerációs értelmiség arányú, mint az első, tehát az értelmiség család születő, az értelmiségek egy jelentős részeit. Itt is megfigyelhető volt ugyanaz, mint az MDF-nél a városi jelleg, de fokozottabb mértékben a főváros. Tehát egy erős fővárosi társadalmi bázis volt a jellemző. És majd látni fogják, hogy a jövedelem szempontjából is egy picit az átlag felett, tehát vagy valamivel felettet, mondjuk például az előadás. A következő pártokra, ott ugye a következő volt még a további pártokra jelentő, ugye, hogy megyünk ugye a harmadikat, a kisgazda pártok, a harmadik lett, ugye. Itt az volt igazából végül a jellemző, hogy idős emberek voltak, igen nagy mértékben falusi emberek, de leginkább falusi, de azért vidéki emberek, viszonylag idősek,
alacsonyabb iskolai végzettséggel.
A szádrakosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők, és mondom, különösen a keresztény demokrata párthoz képest egy kicsit inkább férfiak, nők, hátütő erővel tették szignifikánsan, inkább férfiak, nők, ugye? A negyedik az MSZP, volt az MSZP, ugye itt nagyon alacsony százalékot érte a későbbi eredményeket, nem értek között, és nem beszélt az előző legtöbbről. Tehát ilyen 10,6%-ot. Az összetétele viszont elég magas volt az értelmiségnek az aránya, az is lesz az átlag feletti volt. És érdekes volt, azt hiszem, mennyire egy később elemzést, amit bemutatok, hogy sokkal arra mutatok, hogy az elterítettsége az kedvező volt a többi pártoké, tehát nem koncentrálódott mondjuk a fővárosra, vagy a vidéki városra, hanem minden település típusban, akkor így hát megugrottak a ez a körülbelül hasonló szabadonadság, tehát ez a szabadonadság, ami valószínűleg akkora, mert később beszélünk arról, hogy mit jelent, hogy a magiának az, hogy MSZP-nek. Ugye ők voltak a negyedike, ugye? Az ötödik a Fidesz volt. Bizonyos jellegzetességeit majd most fogjuk megmutatni. A legalapvetőbb jellegzetességi akkor fiatalság volt, tehát mondom, ez a 30 éves alapja volt. Az átlagosnál magasabb iskolai végzettség, de nem érte el a másik három ilyen párt, az előtte másik három párt. Kisgazdaként jóval összetesen jóval magasabb volt. És a legalapvető jellegzetesség, vagy mindjárt ilyen elemzéssel fogom megmutatni, sok jel arra mutat, hogy nem csak fiatalok voltak, hanem viszonylag nagyon barátka olyan családokból származtak, akik meg a szüleire, mondjuk így nem a felfelé mobilizáson jellemző a legegyező rendszerben, vagy legalábbis egy ilyen korlátozott a felfelé mobilizáson jellemző. Bizonyos adatok voltak, hogy elfutalnak, de a leginkább jellegzetesség a fiatalság volt. És végül a hatodik, ugye a KDNP, ami azért bejutott már, sokkal messzebb volt. Tehát ez egy sok tekintetben más jellegű, a fiatal szemétos, hogy emlékeztetek, kicsit más arculat volt, mint a mai KDNP, tehát de az volt a jellemző, mert egy nagyon hasonló volt az összetétel. A Kisgazdákéra nagyon erős volt az időseknek az aránya, a falusiaknak az aránya, picit nagyobb a nőknek. Természetesen kiemelni azt, hogy a legvallásosabb párt a KDNP-nek a támogatói társaság. A legnagyobb vallásos ember, és ezért akkor a vallásosság az még egy eléggé erős kívánatot érkezik a párthoz között. Két, aki ateista párt, a Fidesz és a MSZP, és most egy nagy vallásos párt, keresztény demokrata népárt, tehát egyébként a vallásosság az a kisgazdapártra is, és eddigre is szárnyakosában talán jellemző volt. Ugye de különösen a KDNP-re valóban ott egy ilyen, nagyon sok ilyen idősebb vallásos ember volt a támogatói körébe. Na most szeretnék önöknek bemutatni egy adatot, amit én különösen fontosnak tartom, de ide levettem egy jelentést, amit mindjárt tettem. bemutatni, végzéshez. Érdekes is a tartalma is, és egy kicsit el kell mondanom, hogy mi ez, mert nem tudom, hogy önök tanultak-e ilyet, hogy diszkrimináció analízis. De nem is, én elmondom rögtön a lényegét, nem is az a fontos, inkább azt akarom elmondani, csak annyira akarom elmagyarázni, ami ugye itt a címe a táblának az, hogy a parlament pártra szétválasztó dimenzió, funkciók és pártak szavazóinak elhelyeztetése dimenzió. Most itt rögtön azt akarom mondani, tehát, hogy egy ilyesmit, hogy egy pártnak tudok, mi a szavazótábora, vagy milyen változó magyarázatok. Úgyhogy ez többféleképpen lehet. Elmondtam önöknek, hogy egyszerű táblák alapján a pártban körülbelül mi volt a jelentés, hogy milyen párt, milyen társadalmi. Akkor végeztünk regresszióanalíziseket, amiket most nem mutatok be, aminek az volt a lényege, hogy mondjuk azt mondtuk, hogy az egyik oldalra tettük a MDF-et, a másik oldalra az összeset vártak. És mondjuk kettes kódot kapott az MDF, egyes kódot az összes többi párt, és akkor megvizsgáltuk, hogy az összes változó közül melyik magyarázza legjobban az MDF-et. Ugye? Az ilyen regresszió elemzéseknek az az előnye, hogy nem, ahogy egy kétdimenziós tábla, az természetesen látszat összefüggéseket is mutathat. Egy többdimenziós tábla, az már a változók elejét is mutatja. Ugye ez eléggé könnyű belátni, tehát például ugye, általában az, hogyha valami a magas iskolai végzettségtől függ, tehát valami gyakrabban fordul elő a magas iskolázottságnál, az általában Pesten is nagyobb arányban fordul elő Budapesten, mert Budapesten magasabb iskolázottságúak az ember. De mindig felvetődik a kérdés, hogy most miből adódik a dolog? Abból, hogy budapestiek, vagy abból, hogy magasabb iskolázottságúak? Ha ezt akarjuk eldönteni, akkor mindig több változós elemzés alkalmazunk, például regresszió elemzés, ami azt mutatja be, hogy ad egy fontos számot, egy sorrendet a változó között, ami magyarázat, mi a legerősebb, a második, a harmadik, és ez ugye egy mélyebb elemzést tesz lehetővé.
Na most a diszkriminancia analízist azt arra alkalmaztuk, hogy a regresszió elemzéseknél mindig azt néz, ha valaki bármit nem ér rögtön szokjon, tegye fel nyugodtan a kezét, mert itt mindent meg lehet beszélni, és nem szeretnénk, hogyha olyasmiről beszélnék, amit bárki is nem ér. Tegyük fel a kezüket, arra valóan tiszteltünk. Tehát ugye mondtam, hogy az előbb úgy vizsgáltuk a regresszió analízisnek, hogy egy pártat az összes többivel hasonlítottuk vissza. De fölvetődhet az a kérdés, hogy a hat pártot milyen változók diszkriminálják a legjobban. Tehát mi az a változó, ami a legjobban meghatározta, hogy kibobasztalhat. Milyen változókból lehet a leginkább következtetni arra, hogy az illető melyik pártra fog szavazni, illetve hogy mi ezek a legerősebb változók. Tehát ilyesmit mutat meg a diszkriminációra is. És a diszkriminancia analízis az olyan, hogy hát úgynevezett funkció, először is kapunk úgynevezett ilyen funkció jellegű változókat, hogy mit magyarázzák a különbséget, tehát nem egy változót ad, hanem egy változó csoportot. Azt tudják, hogy milyen a faktoranalízis, azt biztos tanulták már, ugye tanulták faktoranalízist. Tanultam. Tehát ugye azt tudják, hogy a faktoranalízis az arra való, hogy redukálnak több változót keresen. És megmondjuk, hogy hát mi van mondjuk öt változót. De most a diszkriminancia analízis szintén előállít ilyen típusú változókat, és látjuk, hogy összesen két funkciót különített el, tehát két ilyen idézőjelben faktor jellegű valamit, ez csak úgy is, a segítségképpen mondta, nem fontos. Tehát két ilyen változó csoportot, két funkciót,
Az egyiket az erőforrás dimenziókra szereztük, a másikat az ex-integráltság dimenziója. Mindjárt elmagyarázott, hogy miért. Ugye? Most még csak a felső részét nézzük, tehát ezt a vonal keretét. Ugye? Itt vannak, ugye, hogy milyen magyarázat változókkal próbáltok magyarázni, miben különböztek egymástól a pártok. Mennyire nemtől az életkortól, a vezető beosztástól, a volt MSZMP tagságtól, a mobilitástól, a lakóhelytől, az anyagi helyzettől, a személyes kulturális és milliótől, mennyire az iskolai részegységtől. Tehát próbáltok nézni, hogy mik azok a változók. És ezeket a változókat a diszkriminancia analízis két csoportra gondolta. A szociológusok mindig az a feladata, hogy megállapítsa, hogy mit fejez ki ez a két dimenzió, és utána megvizsgálja, hogy az egyes pártokra mennyire jellemző az a dimenzió. Nyilvánvaló, hogy nagyon egyszerű volt ez az első esetben, hiszen mit tapasztalunk, hogy az a változó, az a funkció, amit erőforrás dimenziónak neveztünk, azokban olyan dolgok voltak, mint az iskolai részegség, a személyes kulturális millió, az anyagi helyzet és a lakóhely úgy, hogy pozitív előjellel a város, a nagyváros. Tehát a Budapest a pozitív, meg a, és a falu a negatív. És mindenütt, ugye magasak ezek a számok, ezek ilyen korrelációt kifejező, ez az előforrás dimenzióval való korrelációt kifejező változók, és mindegyik magas, és mindegyik pozitív előjelűben. Ezért neveztük előforrás dimenzióra, mert benne van az iskolai végzettség, a személyes kulturális millió, ugye, ami tehát olyan millió változóban benne, attól kezdve, hogy mekkora könyvtárban van, hogy vannak mennyi hanglemeze van, hogy milyen a családjának milyen az átlagos iskolai végzettsége, tehát mennyi könyvek, mennyi időt fordít, könyvek olvasása, tehát rengeteg adat, ugye? És mindenütt ugye azt tapasztaltuk, hogy az egyik póluson vannak a magas iskolai végzettségűek, magas személyes kulturális mérítőűek, jó anyagi helyzetűek és budapestiek. A másik póluson pedig ennek az ellenkezője az alacsony iskolai végzettségűek, azok, amikben kevés könyvű van, szegényes a kulturális műjük, szegények, rossz anyagi helyzetűek és falusiak. Ugye? Ezért joggal neveztük el ezt az erőforrás változatot, mert valahogy ez, ami diszkriminál a pártok között, az a legerősebb tényező, hogy erőforrás. Ez az első funkció. A második funkcióra viszont az a jellemző, hogy a következő jellemző rá. Hogy az egyik póluson vannak azok az emberek, akiknek az életpályáját egy felfelé mobilitás jellemezte. Azok az emberek, akik inkább MSZP tagok voltak, és azok az emberek, akik inkább idősek, ugye? A másik pólusok, akik vannak, ennek a másik pólusán, azok, akik nem voltak felfelé mobilak, azok, akik nem voltak MSZP tagok, azok, akik de az volt a jellemző, hogy fiatal, inkább fiatalok voltak, mint idősek. Tehát ez egy másik dimenzió, és hát ezt ex-integráltság dimenziónak neveztük, mert hát azt feltételezzük, hogy az idősebbek, a felfelé mobila és a volt MSZP tagok, azok hát inkább ugye van egy bizonyos kötődésük, egy ex-integráltság, egy bizonyos kötődésük a régi rendszerhez, hiszen ott voltak mobilak, hogy értékel ezeket a pozíciókat, és a másik mondom, a fiatalabbak, akik tehát ezt kevésbé volt jelentő, tehát ez egy ilyen ex-integráltság. Na most nézzük meg, hogy ott helyezkedtek el a pártok ezeket a
kitűzőkön. Ezt egy hallatlanul tanulságosan tartom, mert 1900-től.
Szerintem a mai társadalom a tulajdonság. Már 1990-ben
készült. Ennyiben, ha úgy tetszik, egy ilyen...
Ugye mit mutat ez, hogy a pártokat hogy határozta meg az erőforrásítást? Azt mutatja, a pozitív előjelek az azt jelenti, hogy magas az értékek ezen a pozíció. Látjuk, hogy ezek szerint az akkori két legtöbb szavazatot kapott párt, az MDF és az SZDF, szavazó tábora rendelkezett a legtöbb erőforrással. Tehát azok voltak a kulturálisan és iskolai végzettségben és anyagi helyzetben is a legtöbb erőforrással. A harmadik és a negyedik helyen a olyan a közepesnél egy kicsit több erőforrása az MSZP szavazó tábora és a Fidesz szavazó tábora. És hallatlanul szegények voltak, hallatlanul gyenge erőforrásokkal rendelkeztek a KDNP és a kisztartás. Látják, egy mínusz 91, egy mínusz 92, ők a két mínusz. Tehát azért, ugye, hát ez intuitíven belátható, hogy ez valóban így lehetett, hogy az erőforrásokban beleérve az iskolátosságot a jövedelmet a vagyon, hogy a kicsit a párt és a keresztény nem volt a néppárt volt, hanem párt volt, ugye? Megjegyzem, ha egy kicsit tehát, ugye a kisgazda párt az végleg kiesett, felbomlott, két apró részegre fragmentálódott mesélye nincs az, hogy meg is a parlamenti választáson. A keresztény demokrata párt kiesett, nem tudott visszajutni önállóan, ugye? És lényegében, tehát ugye, na most ez azért tartom egy érdekesnek, és bizonyos értelemben, ha úgy tetszik a szokóval, azért tartom, ugye, mert volt két olyan párt, amik mögött azért szerény erőforrásban, A másik azt látjuk, hogy valóban az erőforrások nagyon befolyásolták ezt a dolgot. Fölvetődik a kérdés, hogy hát figyelembe véve az előtörténetet, hogy mi az oka annak, hogy a MSZP így lemarad az MDF és az előtörténet. Ezt alapvetően megvizsgáltuk, mert az volt a benyomásunk, hogy se az iskolai végzettség se tekintetében, se az anyagi helyzet tekintetében nem volt erős, lemarad a körülmények. Az MDF vagy az SZDF, de a település tekintetében más szerkezetű volt, hiszen az MSZP-nek megvoltak a minden országban a szervezetei és mindenütt rendelkezett egy társadalmi bázisa. Ezetben a két másik pártnak az SZDF-nek és az MDF-nek, mint mondtam, a fővárosban, a városokban volt inkább kiépített ez a dolog, tehát egy kicsit ez a település dimenzióját, de kétségtelenül ez egy mutat egy sorrendet, hogy SZDF, MDF, MSZP, Fidesz, ezek voltak a nagyobb erőforrással rendelkező kisgazdapárt, KDNP a kisebben, és ez volt az, ami a leginkább diszkriminálta a pártokat, tehát egy azért is nem ütemezt meg, mert soha később nem fogunk találni igazán ilyen erős összefüggést az erőforrások és a pártok szavazói között. A részvétel között igen, de sok. Ennek szerintem az egyik oka az, hogy azok a pártok, amelyek mögött ilyen akkor a szegények, ezeket többöltetve, ezeket nem az, hogy semmi közös soha nem volt, csak keresztében van az állam, csak kívül. Ez azért, hogy csak szociológusként nem kell, hogy majd nem várjuk az adatokat, hogy ugye ez azért szűnt meg, mert megszűntek azok a pártok, amelyek ezt a két, és ezért már nem ilyen nagy különbségek voltak, tehát ezek felszívódtak más pártokban, tulajdonképpen a volt kisgazdák és a volt keresztény demokraták, felszívódtak más pártokban, és ezért az erőforrás dimenzió később nem fogjuk már ilyen erős differenciát mutatni a pártok között, más tényezők lesznek azok, amik erősen meghatározzák, miközben a részvételt az erőforrás dimenzióval nagyon erősen meghatározza, de talán maga ez is egy szerepet játszik abba, hogy a részvétel az erőforrás dimenziójára meghatározza, ha mondjuk fönnáll az, hogy a volt kis gazdaszavazó, vagy a volt kereszténydemokrata néppárt szavazói mondjuk kevesebben mennének el szavazni ma, mint akkor mentek el, akkor ez is egy adalék lenne mondjuk a részvételnek az alakulásában. De minden esetre tehát ez azt mutatja, hogy itt az erőforrások még nagy szerepet játszottak, és ez egy eléggé diszkriminálták a pártokat. Tehát azt lehet mondani, hogyha megmondod, hogy körülbelül milyen erőforrású ember vagy, hol laksz, meg milyen az anyagi helyzeted és milyen a iskolai végzettséget, akkor körülbelül azzal részben meg lehetett magyarázni, hogy hova szavazol, de volt egy másik tényező ez az exit-tekvásság. És ez egy másik ilyen mai szeptendényen megdöbbentő eredménynek tartom, mert ugye látják, hogy ezekből a számokból két számú végtű, az MSZP és a az MSZP-nél 0,77 plusz, a Fidesznél 0,66, az összes többi pár, az nagyon közel van a nullához, tehát mínusz 14-től plusz, nem tudom, hogy melyik legyen a lehető plusz 10-es, 0,7, de ezek közel van, mert ezen a dimenzión két pártmunkás. Az egyik az MSZP, a másik a Fidesz. Most hangsúlyozom, tehát én szerintem ezen az adaton már akkor tükröződött az, hogy Magyarországon mi lesz az alapvető fragmentáció a pártok között, mert tudjuk, hogy erre a két, akkor erre a két pártra 20%-ban is a szavazott, kettőt. Ugye ha erre a két pártra kb. 85%-ban. Ugye? Ez az adat 1990-ben az első választás előtt történt, és látjuk, hogy ugye azt mondhatja, hogy exintegrálisság tekintetében ez a két párt között a legnagyobb az ellentét, ugye? És tehát, hogy az egyik, ez az exintegrálisság azt jelenti, hogy az egyikben olyan emberek tartoznak, akik hát bizonyos sokig érvényesülni tudtak a múlt rendszerben, tehát hogy volt oda egy integráltság a pályájuk a fölfelé alatt akkor, ugye, tehát ez a mobilitás. A másik pedig egy olyan, amely sokkal inkább fiatalokból áll, ugye egyszerűen akkor is szerepet játszik ezt a dologban, sokkal inkább fiatalok, egy kicsit blokkoltabb volt ennek a populációnak a mobilitása, ugye, és ezek döntő módon pártok kivéve. Ebben a dimenzióra két alapvető ellenzék az MSZP és a Fidesz, és hát valószínű, hogy ez a dimenzió vált egy ilyen előtérbe, és hogyha megvizsgáljuk a kampányokat, akkor hogy kivire hivatkozik, ugye? Tehát valóban itt egy ilyen nagy, mondom az érdekességének, mind a kettőnek, hogy kik estek ki, és az is, hogy mi került előkezve, mind a két szempontból ezt a diszkrimináció arra, hogy is egy eléggé hát meglepő és ilyen kiugró adatnak tartom. Na, hát most azt mondanám, hogy tartsunk egy kis szünetet, jó?